Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk, azért, hogy a mai napon elcsendesedhet a mi lelkünk. Elcsendesedhet, és amikor itt a templomban megállunk előtted, valóban örömmel telik meg a szívünk. Örömmel telik meg, mert van épített hajlék, ahol összegyülekezhetünk, ahol ígédet hallhatjuk. Örömmel telik meg a szívünk, mert nem csak a világ, a bűnös embervilág az, ami körbevesz bennünket, hanem ilyenkor vasárnap különösképpen figyelhetünk a te bennünket körbevevő, átölelő dicsőségedre. Hálát adunk ezért, hogy részeltetsz bennünket a te dicsőségedben, hogy elcsendesedhetünk, hogy a testi dolgok mellett a mai nap kiváltképpen figyelhetünk a lelki dolgokra. Köszönjük ezt a csendességet, Istenünk. És kérünk, hogy amikor a szívünk csendben van, amikor a te lelked segítségével kizárunk, lecsitítunk sok félrevivő gondolatot, érzést, félelmet, tudott vagy tudatlan bűnöket, akkor a belső csöndben szólalj meg, kérünk. Szólalj meg, mert szükségünk van a te irányító, nevelő, vigasztaló, erőt adó szavadra. Így könyörgünk, cseleked meg közöttünk a csodát, a mai alkalommal is, hogy a hirdetett ige, az írott ige, ami szívünkig elérjen, és megszólítson bennünket. Jöv el, Szentlélek, Úristen, áld meg Isten tiszteleti közösségünket, kérünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai Isten tiszteleten, írva található Mózes 4. könyvének 13. fejezetében. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket Párán pusztából, az Úr parancsa szerint, valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe, nézzétek meg, hogy milyen az a föld, és a rajta lakó nép. Erőse vagy gyenge, kevése vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtők érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, kikémlelték a földet a Cín pusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken át mentek föl, és Hebrónig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésai és Talma éltek ott. Hebrón 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Cóan. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémeléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, és Izrael fiainak egész közösségéhez, Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emúriak laknak. A tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laktak. Bár Kálép csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták. Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk, és rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák. És ők is úgy néztek ránk. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, Izrael népének egy közössége egy olyan fontos szakaszhoz ér, amikor a pusztai vándorlásban, amikor ott vannak már az ígéret földjének a közelében, valóban már csak néhány napi járóföldre van az ígéret földje, és nem sok választja el őket attól, hogy bemenjenek oda. És ekkor az Úr megparancsolja a Mózesnek, a népvezetőjének, hogy küldjön ki kémeket. Érdekes Istennek ez a tette. Vajon miért kérte Mózest, hogy küldje neki kémeket? Hiszen meg lehetett volna azt is tenni, hogy a nép egyenesen bevonul, és Istenre bízza magát. Bizonyára azért volt ez így, kedves testvérek, mert az Úristen látta az ember szívében, az izraeliek szívében a kétségeskedést. És minden bizonnyal arra lehet gondolni, hogyha meglátják az óriási szőlőfürtöket, meglátja a kémeknek a követsége, azt a gazdag és tejjel, mézzel folyó földet, ami valóban nagyon bőséges és hatalmas termést hoz, akkor még inkább bízik majd az Úristenbe, és azt fogja gondolni, hogy igen, amit az Isten ígért, az valóság. Kiválaszt Mózes a nép közül tekintélyes embereket. Mondhatni azt, hogy az elitet küldte el, a felső tízezret. Azokat, akik feltehetően a legbölcsebbek voltak. Ezek a bölcs férfiak indulnak el a föld kikémlelésére. 40 napig kémlelik a földet. És miután visszatérnek, elmesélik mindazt, amit láttak. Azt gondolhatnánk, hogy ha nem ismernénk a történetnek a végét, hogy bizakodva jöttek vissza. Bizakodva, és a szívük megerősödött abban, hogy az, amit Isten megígért az őseiknek, amit megígért Mózesnek, és megígért nekik, és amit tulajdonképpen meg is tapasztaltak, hiszen hatalmas csodákkal szabadítottak ki őket Egyiptomból, az Isten ígéretei szilárdak. Azonban azt láthatjuk, hogy az ő elbeszélésüknek csupán egy kicsiny részét teszi ki az, hogy milyen jó az a föld, hogy milyen fantasztikus és valóban tejjel mézzel folyó föld. Elmondják ezt is. Elmondják ezt is, azonban ez egy rövidke mondat csupán. És utána hosszasan elbeszélik, hogy igen ám, de milyen rettenetes nép lakik ott. Mennyi nép, nem is egyféle, hanem többféle. Milyen magasok, milyen erősek. Milyen erős, erődített városokban élnek ezek. És azzal summázzák, hogy semmi esélyünk nincs, sőt a vége felé már ilyen népmesei fordulatot vesz szinte az egész történet. Nem is a valóságról beszélnek, hanem arról, hogy óriások laknak. Aztán olyanok voltunk, mint a sáskák ezekhez képest. Láthatjuk, hogy Izrael bölcsei, azok az emberek, akikre rábízattak a törzseknek a vezetése, a legbutább módon is a legbölcstelenebbül viselkednek. A végeredmény az szörnyű lesz. Egyetlen egy ember van, aki próbál bízni és próbálja csitítani őket, Káléb. És tudjuk jól, hogy ennek az eredményeként Káléb egy külön birtokot, Káléb utódai egy külön birtokot fognak Júda déli részén kapni. Azonban a népnek, aki zúgolódott, aki nem tudta elfogadni az, hogy az az ígéret földje, és valóban nekik az ígértetett meg, és oda be fognak menni, nekik az lesz a büntetésük, hogy nem mehetnek be. Ha nem akarnak menni, hát nem mennek. És tudjuk jól, hogy hosszú vándorlás következik még ezek után. Ez a történet egy kicsit el kell gondolkoztasson bennünket is. És most már nem az ószövetségi ember szempontjából, hanem a mai hívő ember szempontjából gondoljuk végig az egész történetet. Az alapállás az, hogy Isten ígér valamit. Isten megígér valamit az embernek. Hogy mik is ezek az ígéretek? Vegyük az életünknek a kezdetét. Amikor mindannyiunkat megkereszteltek, akkor egy olyan ige hangzott el, a keresztelés szereztetés igéje, amelyben azt ígéri az Úr Jézus Krisztus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezeket az igéket hallották a mi szüleink, keresztszüleink, és hogyha mi szülőként és keresztszülőként részt vettünk egy keresztségben, akkor mi is hallhattuk. Az Úr Jézus ezt ígéri a mi számunkra. Aztán, hogyha az ember egyszer-kétszer gyermekkorában, aztán felnőtt korában, konfirmáció után többször eljár a templomba, akkor nagyon sok ígéretet kap az Úristentől. És ezek az ígéretek mindig a megnyugvásra, a békességre, a bűnök bocsánatára, és végső soron az örök életre, a megérkezésre, a teljességre vonatkoznak. Gazdag tárháza van az Istennek az ígéreteinek. Azonban azt kell tapasztaljuk, kedves testvéreim, hogy mi is, a mai ember is, még a magát legbölcsebbnek gondoló ember is kicsit olyan, mint ezek a kémek. Mert mennyire buták voltak. Isten nem azt ígérte nekik, hogy a tejjel, mézzel folyó földet majd csak úgy simán elfoglalják, majd csak úgy bevonulnak, aztán eltűnik az idegen nép, majd csak úgy ölükbe hull minden, majd magától minden működik, ők csak kényelmesen hátradőlnek. Isten nem ezt ígérte. Isten azt ígérte, hogy tejjel, mézzel folyó földre vezeti be, ez egy hebraizmus, ami azt jelenti, hogy nagyon gazdag és termékeny földre foglak bevezetni benneteket. Ez egy hatalmas ígéret volt az akkori agrártársadalomban élő embernek. Ott van előttük a bizonyíték. Cipelik a szőlőfürtöt. Viszik a hatalmas gránátalmákat, meg fügéket, amelyek minden bizonnyal ízletesek is voltak. Ott van az óruk előtt az ígéretnek a valósága. És mégis valami másra figyelnek. Ott van az ígéret, amely a múltba tétetett, és ott van a beteljesedés, és nem tudnak hinni, nem tudnak bízni Istenben. Valami más kezdi őket piszkálni belülről. És ez nem más, mint a saját félelmük. Mert minden bizonnyal, ha termetesebb nép is élt ott, nem voltak azok óriások. És minden bizonnyal nem voltak annyira veszélyesek azok a városok, ahogy a történelem be is bizonyította, hogy ez az egyszerű pásztor nép, akinek maximum bronzfegyverei voltak, és a vaskorban élő kánoánitákkal szembe haditechnikailag semmi esélyük nem volt, mégis bevette az országot. Ez az egyszerű nép igenis meg tudta csinálni Isten segítségével azt, hogy bevonul és elfoglalja. De ezek a bölcsek nem tudnak bízni. Nem tudnak bízni abban, amit Isten mond, és ennek az lesz a következménye, hogy mivel a bizalom, mivel a hit nem uralkodik rajtuk, valami más veszi őket a hatalmába. És ez a szívüknek a félelme. Mert nagy igazság az, hogy a szívével lát igazán az ember. Amivel tele van a szívünk, tulajdonképpen úgy viselkedik, mint egy szemüveg. Hogyha bizalommal, bizakodással, Istenbe vetett hittel van tele a szívünk, akkor bizakodva és hittel tekintünk a saját életünkre. Hittel és bizalommal tekintünk a másik emberre, és nem azt mondjuk, hogy kutyából nem lesz szalonna. Hittel és bizalommal tekinthetünk a jövőre, amelynek, hogyha egy kicsit kinyitjuk a szemeinket, akkor világos bizonyítékai vannak, hogy Isten velünk van, és támogat, mindig velünk van. Igen, a hit szemüvegén keresztül az ember valóban megláthatja a derűt. Valóban derűlátó lehet, hogyha rábízza magát Istenre. És nyilván ezek a bölcsek is, ezek az elöljárók, ezek a tekintélyes emberek, akik kikémelték Kánaán földjét, hogyha a hit szemüvegével nézték volna, akkor valóban az Isten beteljesedett ígéreteit látták volna meg. És nem zúgolódtak volna, és nem lázították volna a népet. Azonban, mivel ezt tették, nyilvánvaló, hogy az ő szívük nem a hittel, nem a bizalommal, hanem a félelemmel volt tele. Félelem szemüvegét is nagyon sokszor felhúzzák az emberek. Félelem szemüvege, amely mindent borúsan lát. Amely ahelyett, hogy kinyílna, összehúzódik. Félelemmel teli ember nem bír, nem mer kezdeményezni. Nem mer megszólítani sem Istent, sem embert. Félelemmel teli ember olyan inkább, mint egy szárazságban lévő csiga, amelyik visszahúzódik házának a legbelsejébe, külvilágtól el is zárja magát, csak meg ne szólítson, csak hozzám ne érjen valaki. Igen, ilyen a félelemmel teli ember. Legszívesebben nem tenne semmit. Ilyenek ezek a bölcsek, ilyenek ezek az elöljárók. És nem elég, hogy ők félnek, mert nyilván Kálév is félt, de mégis bátorságot merített Isten ígéretéből és a tényekből, és csitítja az embereket, és mondja nekik, hogy ne terjesszék ezeket a rossz híreket. De a többiek, a többség saját félelmét másra is kiterjeszti. És itt jön be a hihetetlen nagy felelőssége a vezetőknek. Egy-egy közösségnek a vezetőinek, hogy mi alapján ítélnek. Az Isten ígéretei alapján éljük az életünket, és ítélünk, vagy a félelmek alapján. És azt mondjuk, hogy csak azt fogadjuk el, ami tény, és ami megtörtént. Igen, még akár egy hívő közösségben is előfordulhat, hogy nem a bizalom, nem a remény motiválja az embereket, nem az a mozgató rugó, nem az visz előre, hanem a félelem. Hogy ne tegyük meg ezt és ezt, mert hát ki tudja, mi lesz. Nem lesz elég pénzünk. Ne fogjunk bele valamiben, mert hát rossz időket élünk. Ne merjünk el elindulni valami szolgálatra, mert hát olyan veszélyes ez a város. Lehetne sorolni nagyon sokáig. Egy-egy közösségnek, egy keresztény közösségnek a félelmei, de hát nyilván mindannyian ismerjük a félelmet, ismerjük azokat a dolgokat, amik bennünk vannak, félünk emberektől, félünk élethelyzetektől, megmérettetésektől. Természetes a félelem azonban nem mindegy, hogy eluralkodik-e rajtunk. Talán a Bibliában a legtöbbet használt felszólítás, amelyet mind az Ószövetség, mind az Újszövetség nagyon gyakran említ, Istennek az a felszólítása, hogy ne félj. Az elmúlt héten én is kaptam egy ilyen igét Ézsaiás könyvéből, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Isten tudja jól, hogy az embernek az egyik alaptermészete, alaptulajdonsága, alaphajlama, inkább így mondom, a félelem. Az, hogyha valami nálánál nagyobb, vagy ismeretlen dologgal szembesül, akkor az első reakciója az, hogy lezár, és nem mer megnyílni, és félni kezd. Míg ha nyilvánvalóan nincs oka a félelemre, akkor is. És ebbe beleesünk mindannyian, én is beleesek. És szörnyű érzés az az összehúzó és megbénító érzés, amely a félelmet testesíti meg bennünk. És hogyha az ember a félelemből tesz dolgokat, vagy a félelemből nem tesz dolgokat, annak soha sincs jó vége. Mindig a bizalom az, ami előre visz. Alapvetően az Istenbe vetett bizalom és egymásba vetett bizalom. Tegnapi napon házasságkötésen szolgáltam, és ez volt az egyik alapgondolat, amelyet el szerettem volna mondani az ifjú párnak, hogy ha nincs bizalom, akkor nincs semmi. Ha nincs bizalom, akkor nincs gyermekvállalás. Mert hogyan lehet a mai világban megbízni? Ugye ez egy érvként szokott elhangzani a gyermekvállalással szemben. Mi lesz majd? Hogy alakul a szociális támogató rendszer? Lesz-e állásom? Lehetne sorolni a sok-sok félelmet, ami miatt fiatalok nem vállalnak gyermeket. Aztán sokszor a félelem miatt nem merjük rábízni magunkat egy másik emberre, legyen az egy házasságkötés, egy barátság, vagy éppen egy rokonunk, akivel nem vagyunk teljesen jó kapcsolatban. Félelem megbénítja az emberi kapcsolatokat. Megbénítja az emberi kapcsolatokat, és csak is úgy oldható fel, ha van egy olyan kapaszkodónk a mi életünkben, amely nem emberi kapaszkodó, amely belül van, és felül, és mélyen, és mindenhol, aki nem más, mint az Úristen. Mert igen, vannak ígéretei. Vannak ígéretei arra nézve, hogy mindig velünk van. Nem hiába ez a keresztség szereztetés igéje. Egy élet elején ez hangzik el. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nagyon egyszerű a dolgunk. Amikor félünk, amikor ilyen Isten ígéreteit megkérdőjelező, vagy azt elfogadni nem akaró élethelyzetben vagyunk, akkor gondoljunk erre. Valaki mindig velünk van. Valaki mindig velünk van, csak az eszünkbe kéne jusson. El kéne fogadjuk teljes szívvel. És ez a valaki nem csak velünk van, nem csak úgy van velünk, hogy figyel bennünket, hogy hogyan csetlünk, botlunk, hogyan bukunk el, és hogyan épülünk föl a saját erőnkből, hogyan szenvedünk betegségeket, meg konfliktusokat, problémákat, hanem ő segít is. Felajánlja a segítséget, és nekünk el lehet ezt fogadni. Valaki mindig velünk van. Adja Isten, hogy így tudjon megnyílni a mi szemünk. Tudjon megnyílni, és észrevenni ezt a valakit. És mindezeken túl, miután észrevettük, akkor tudjuk úgy látni az életet. Tudjuk úgy látni az életnek az eseményeit, amelyekben tulajdonképpen Istennek az ígéretei valósulnak meg. Igen, mindannyiunk életében ott vannak jelképes értelembe véve ezek a hatalmas szőlőfürtök. Ott vannak az ígéretnek a jelei. Csak lehet, hogy annyira lefelé nézünk, hogy nem veszük észre. Ott van sok-sok apró és nagy dologban annak a bizonyítéka, hogy Isten velünk van, és az ő ígéretei még mindig állnak. Így helyezzük rá a mi életünket Isten alapjára, arra a fundamentumra, amely változhatatlan. Így helyezzük rá a mi életünket, és így adja Isten, hogy tudjon megnyílni a mi szemünk. Megnyílni a szemünk akkor, amikor a jövőbe tekintünk, amikor a holnapra, a holnap utánra gondolunk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy minden napnak elég a maga baja, de hát mégis tervez az ember. Így tudjon megnyílni a szemünk, és ne a félelem lelkületével, hanem a bizalom és az Istenbe vetett hit szemüvegén keresztül tudjuk nézni a mi életünket. Így helyezzük rá az ő kegyelmére az életünket, és így bízzunk ő benne. Ő benne, aki minden napon velünk van. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a te ígéreteid olyanok, amelyek az elmondás pillanatában, az elhangzás pillanatában már valóságok. Csak a mi szívünk annyira vak és ostoba, már bősnek gondolja magát, de mégis képtelen észrevenni azt, hogy te mennyire valóságosan jelen vagy. Add Istenünk, hogy tudjuk rád bízni a mi életünket. Tudjunk bízni abban, hogy ahogyan eddig megtartottál bennünket, ezután is velünk leszel. Hogy ahogyan megbotlottunk saját hibánkból és elestünk, te segítettél felállni. Köszönjük Istenünk a te gondviselő kegyelmedet. Hálásak vagyunk mindezért. Kérünk, így légy velünk minden napon, hát, hogy tudjunk minden napot a maga teljességében megélni, és ez a teljesség tőled származik. Úr Jézus Krisztus, légy velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg az áldást. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.